Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk.
Sziasztok, ez itt a Hacs Podcast, mert mi hangosan csináljuk, én Malovecki Miklós vagyok. Ma is egy nagyon izgalmas és hosszú utazásra invitállak benneteket. Persze nem a műsoridő lesz hosszú, hanem a távolság lesz nagyon nagy, amelyet meg fogunk tenni. Egy különleges hír járta be a világ sajtót, sőt a hazai sajtót is, nem tudom, olvastátok-e, ugyanis magyar csillagászok egy igencsak izgalmas felfedezést tettek nemrég. A Csillagászati és a Földtudományi Kutató Központ Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézetének munkatársa, bizonyos Varga József vezetett egy kutatást, amiben egy nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy a napunkhoz hasonló csillagot. Ez önmagában még lehet, hogy nem sok mindent mond, de hogy még izgalmasabb legyen a dolog, e körül a csillag körül olyan úgynevezett gyűrűs szerkezetű korong található állítólag, amin a kutatók szerint a mi naprendszerünkhöz hasonlóan helyezkedhetnek el a bolygók. Ugye a felfedezés azért is izgalmas, mert eddig a mi napunkhoz és a körülötte elhelyezkedő gyűrűkön keringő bolygókhoz hasonló csillagot még sosem talált az emberiség, másrészt pedig azt mondják, hogy ennek a felfedezésnek köszönhetően pontos információkat kaphatunk a mi naprendszerünk kialakulásáról, és nyilván ebből fakadóan a Föld és a földi élet kialakulásáról is. No hát, szerintem nagyon izgalmasan hangzik, mert ugye az emberben felmerül a kérdés, hogyha létezik egy a mi naprendszerünkhöz hasonló csillagrendszer, már pedig ugye most kiderült, hogy igen, akkor lehet-e ott is egy a Földhöz hasonló bolygó, mert hogy ugye a feltételek elvileg adottak. Ha pedig van egy a Földhöz hasonló égitest, akkor bizony lehet, hogy nem vagyunk egyedül. No hát, ma feltárjuk az esetleges testvér naprendszer titkát, és kiderítjük, hogy lehetnek-e rokonaink úgy 500 fényévnyire, aki pedig végig navigál bennünket ezen az úton, nem más, mint Mosoni László, a Zselici Csillagpark csillagásza. Hello, Laci!
Sziasztok!
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide a stúdióba. Mielőtt azonban rátérnénk a különleges felfedezésre, ugye, aminek a kapcsán elhívtalak, tartsunk egy kis gyors talpalót a naprendszerünkről. Ugye azt tanultuk, és nagyjából mindenki tudja, hogy a mi naprendszerünk ugye úgy néz ki, hogy Nap, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, és ugye a törpebolygó, a Plútó. Ez a mi naprendszerünk. Milyen idős a naprendszer?
Igazából ugye a nap a leglényegesebb alkotó eleme a naprendszernek, tehát az ő születésétől datáljuk a naprendszer születését. Ez ilyen kb. 4,5-4,6 milliárd évvel ezelőtt történt. Aha. A csillag születését úgy jelöljük a fizikában, csillagászatban, hogy amikor egy sűrű magban beindul a fúziós folyamat. Egy nagy, hatalmas molekula felhőben kialakul egy kis csíra, egy kis mag, ahol sűrűbben található az anyag, ez a környezetéből anyagot vonz be, és egy ponton annyira sűrű és annyira forróvá válik ez a mag, hogy beindulnak a fúziós folyamatok, nagyjából olyan 1-2 millió fokos hőmérsékletet kell elérni, ami nyilván józan észre elképzelhetetlenül sok, de ez így működik, és hát ugye az volt a nagyjából 100 évvel ezelőtt a nagy kérdés, hogy honnan a csodából van a napnak ennyi energiája. Hiszen azt meg tudjuk mérni, hogy itt a Földön kiteszünk egy napelemet, mennyi energiát gyűjt, ki tudjuk számolni, hogy akkor mennyi energiát bocsát ki a nap, és hogy ezt nagyon hosszú időn keresztül teszi. Aha. Tehát nem is az, hogy néhány ezer éven, vagy millió éven keresztül, hanem milliárdokon keresztül.
Még csillagászati léptékkel is sok ideig.
Így van, így van. Tehát ez egy korrekt mérték, így van. Az évmilliárd az a csillagászatban, az már valami. És miután megvoltak a számítások, hogy ezek a folyamatok hogyan mehetnek végbe, megnézték, hogy ez valójában mennyi energiát is termel, abból ugye ki lehet számolni, hogy a mi napunk belsejében 15-16 millió fok van jelenleg.
Ah, szép!
Tehát ez a hőmérséklet kell ahhoz, hogy ennyi energiát termelhessen a nap.
Aha. Ugye említetted azt, hogy nem az egyetlen ilyen csillag a nap. Mégis azt gondolom, hogy nagyon különleges az összes csillag között, illetve a naprendszerünk is különleges, vagy egyedi dolog ez? Hát ugye nyilván kicsit így alákérdezek, mert hát tudjuk, hogy a Föld miatt ugye mégiscsak egyedi, de hogy mi a különlegesség a mi naprendszerünknek?
Igazából ez. Mi vagyunk a különlegessége. Mi vagyunk a különlegessége, hogy mi itt vagyunk, tehát létezik az élet, és tudjuk, hogy nagyon sok csillag körül keringenek bolygók, sőt igazából azt gondoljuk, hogy a csillag születésének, fejlődésének kötelező mellékterméke az, hogy a környezetében bolygók jelennek meg. Aha. kőzetbolygók, mint a mi földünk, gázóriások, jégóriások, mint a külső naprendszerben Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. Tehát ez a normális.
Tehát ez a törvényszerűsége van, adott esetben az univerzumnak. Igen. Ugye emberi észre felfoghatatlan idők munkálnak az univerzumban, ezt ugye említetted is. Ha egyáltalán időnek lehet ezt nevezni, körülbelül arra van-e számítás, vagy vannak-e elméletek rá, hogy a mi napunk meddig fog kitartani, és meddig tudja ezt az energiát biztosítani, és hogyha az megszűnik, akkor például a körülötte lévő bolygókkal, így a Földdel is mi lesz?
Vannak, természetesen vannak. Tehát, hogy honnan tudjuk, hogy 4,6 milliárd évvel ezelőtt született a nap. Ugye az is egy elméletből, megfigyeléseken alapuló, törvényeken alapuló, összeálló nagy-nagy-nagy elmélet az, ami megmondja ezt nekünk, hogy visszafele tudunk menni számításokkal az időben, és úgy jön ki ez az érték. Azt csak közbeszúrnám, hogy ezt azért ellenőrizzük ettől független módszerekkel is. Tehát például itt a Föld felszínén megtalált meteorit daraboknak a kor meghatározásából szintén egy hasonló érték jön ki.
Tehát ez egy jó kis puzzle, nem? Tehát ilyen különböző külső darabokból szépen összeállnak azok a dolgok, és ugye ezt a hallgatóknak gyorsan elmondom, nem megyünk bele, mert arra tényleg nem lesz időnk, de ugye beszélgetünk egy picit az elméletekről, és a hétköznapi ember azt gondolja, hogy egy tudós azt mondja, hogy ja, szerintem így aztán a homlokára csap és kész. Miközben azért a tudományos elméletek azok nagyon sok számításon és nagyon sok tapasztalaton is alapulnak, tehát azért azok az elméletek, azok, lásd, nézd meg az elméleti fizikusokat is például, ugye ott van a Higgs bozon, ami ugye nagyon nagy dolog volt, hogy már mikor mondta már a fizikus azt, hogy valószínűleg van egy ilyen, és ugye most tudtuk csak bebizonyítani, tehát ezeknek az elméleteknek a nagy része azért tényleg megalapozható, és nem csak úgy a levegőbe beszél, és csak ezt így mondom a hallgatóknak. Igen,
csak gondoljunk arra, hogy a zsebünkben van egy telefon, ami mi mindent tud. Ha valaki esetleg szeretné megtagadni a tudományt, hogy ez az egész kamu, akkor nyugodtan adja le valahol a telefonját, a slusszkulcsát, és az egyéb kütyüjeit, mert
ugye ezek mind ilyen elméletekből álltak össze.
Így van. Tehát ez mind erre épül.
Igen. Na de akkor a kérdésre visszatérve, meddig fog fűteni a napunk? A
számítások szerint még nagyjából 5 milliárd évig működik a nap, nem a jelenlegi formájában, mert ő is folyamatosan változik. Fogy az üzemanyag igazából. Aha. És idővel kevesebb energiát termel. És azzal, hogy kevesebb energiát termel, fel fog fúvódni a nap. Sokan mondják, hogy felrobban a nap, de nem. A mi napunk az egy picike, törpe csillag, tehát ő nem fog felrobbanni az élete végén szupernovaként, hanem ahogy telik az idő, elkezd növögetni, magjában kevesebb energia termelődik, a mag összehúzódik, felmelegszik, felfűti a külső héjakat, és a maga a csillag elkezd felfúvódni. És a jelenlegi méretének néhány százszorosára fog felfúvódni a nap, egy vörös óriássá fog válni, és szépen lassan bekebelezi a belső naprendszert. Merkur, Vénusz, Föld, talán Mars, ilyen méretű lesz. Amikor ez szóba kerül, akkor ugye felvetődik az, hogy akkor 5 milliárd év múlva elpusztul a Föld, és elpusztul az élet a Földön.
Már korábban szerintem.
Így van, pontosan.
Mert hogy ahogy elkezd közelíteni, szépen lassan előbb megsüt bennünket, és már amikor szépen ropogósra sültünk, akkor fog bekebelezni.
Tehát, csak egy picivel kell nagyobbnak lenni a napnak,
igen,
már több energiát fog kibocsájtani, és egy olyan 5-600 millió év múlva már egy kopár sziklává változtatja a napsugárzása a Föld felszínét. Tehát elszökik a légkör, elveszítjük a légkört, elveszítjük a vizeket, a felszíni vizeket.
Atyaég.
Tehát ha élet marad a Földön, akkor vagy szuperokos lesz, vagy elmegy a Föld felszíne alá, vagy elköltözik máshova. Tehát, hogy, de ez is 500 millió év, ami szintén emberi észre ugye felfoghatatlan sok, de nem is érdemes ezen aggódni.
Ejtsünk végre pár szót arról a felfedezésről, amelyet ugye nemrég tett a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézetének munkatársa, mégpedig Varga József és egy nemzetközi kutatócsoport. Egy gyors kérdés, te ismered személyesen Varga Józsefet?
Igen,
ismeritek egymást. Akkor első kézből jönnek hozzád is az információk. Mert ugye találtak egy fiatal csillagot, ezt ahogy említettem már ugye az előző megszólalás végén, ezt a HD 144432 nevű roppant találó nevű, vagy inkább Lajstrom számú csillagot, ami felfedezés ugye azért különleges, mert hogy ez a csillag állítólag nagyon hasonló paraméterekkel rendelkezik, mind szerkezetileg, mint a környezetét illetően, mint a napunk. És ugye azt mondják a kutatók, hogy főleg ez a bizonyos bizonyos gyűrűs szerkezet az, ami miatt érdekes lehet ez a csillag, mert hogy ilyet még nem találtak korábban. Kérlek szépen avass be bennünket, hogy mit jelent ez a gyűrűs szerkezet, mert szerintem elsőre mindenkinek a Szaturnusz ugrik be az ő kis gyűrűjével, hogy ez hasonlóképpen kell elképzelnünk?
Megjelenését tekintve igen. Uh-huh. A különbség ugye az, hogy nem egy gázóriás, hanem egy csillag van a rendszernek a közepén.
Közepén.
És a körülötte lévő gáz és törmelékanyag, porszemcsék, sziklák alakítják ki ezt a gyűrűrendszert, de így ránézése valóban hasonló, mint a Szaturnusz, vagy most karácsonykor kaptuk a képet az Uránuszról, a James-Webb űrtávcsőtől, tehát ez így néz ki.
Bocsánat, egy gyors kitekintés, a mi napunk is így nézett ki annak idején, amikor
sok,
született.
Sok idővel ezelőtt, igen, így van, igen. Így van, így van. A csillag keletkezésnek a modellje az úgy néz ki, hogy van egy anyagfelhő, ugye erről beszéltünk,
igen.
És ez a felhő belsejében megszületik az a mag, az a csillag kezdemény, uh-huh. Attól a környezetében lévő anyag az nem marad úgy, ahogy volt, uh-huh. Hanem ez összeesik egy korongá, a fizika törvényei működnek, és az energia veszteség, az impulzus megmaradás törvénye kényszeríti az anyagot arra, hogy egy teljesen véletlenszerű, krumpli formájú felhő, uh-huh. Az össze fog esni a csillag körül egy majdnem egy palacsintává.
Érdekes.
És ebbe lesz minden gáz és minden por, ami ott volt amúgy a csillagközi térben, a csillag körüli térben. És ebből idővel kialakulnak megint csak sűrűsödések, ott megjelennek bolygókezdemények, és azt gondoljuk, hogy ezek a bolygókezdemények nyithatnak réseket ebben az amúgy folytonos korongban,
aha.
És úgy jelennek meg ezek a rések, és így alakulnak ki a gyűrűk. Uh-huh. Illetve magukban a gyűrűkben is, majd aztán később szintén az ott lévő anyag összeállhat valamivé.
Tehát akkor magyarul, hogyha jól veszem ki a szavaidból, ha mondjuk a mi naprendszerünket is nézem, akkor ezért is lehet fontos mondjuk ez a felfedezés, mert hogy van egy csillag, körülötte egy ilyen por vagy anyaggyűrű, amiben aztán van minden, igen. Majd erről is beszélünk, mert ebben is ugye az elméletek szerint pontosan olyan anyagok vannak, mint ami a mondjuk adott esetben a mi naprendszerünkben. Ebből a gyűrűben található mindenféle ilyen aprócska anyag szépen összeáll, összesűrűsödik ilyen kis gombócokká, hogy ezt abszolút a hétköznapi életben fordítsuk le, és milliárdokkal később ebből alakulhat ki az, ami nálunk is van, hogy van egy csillag középen, és keringenek körülötte a bolygók, akkor mi is ezekből az anyagokból álltunk össze, és az összes olyan bolygónk, ami a naprendszerünkben van.
Igen, 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 igen. Annyit, hogy ez csillagászati léptékben nagyon gyors folyamat, tehát nincs szükség évmilliárdokra arra, hogy egy bolygó megszülessen, hanem itt
még jövő héten, ha fölhívlak, lehet, hogy már...
Talán nem, mert ez egy ilyen 50-100 millió évre valószínűleg még szükség van, hogy ott a mai naprendszerhez hasonló lecsupaszított bolygórendszer legyen, így
aha,
van.
Aha.
De egyébként ugye a mi naprendszerünk sem annyira tiszta. Uh-huh. Nyilván megvan a 8 bolygó, amit mi ugye még 9-et tanultunk, de a gyerekek igen, most már 8-at tanulnak, igen. És nem csak egy törpe bolygó van, hanem legalább még 2, de ez definíció kérdése igazából, uh-huh, tehát uh-huh. Lehetne akár 5-öt, 6-ot, 10-et is oda számolni, de vannak az aszteroidák, a kis bolygók, ugye ők nem azt mondom, hogy megszámlálhatatlanul sokan vannak, de azért, hogy 1 milliót már ismerünk belőlük, és még sokan vannak, uh-huh. És nagyon sok porszemcse van a naprendszer síkjában, tehát ahol a bolygók keringenek, apró pici kis mikrométeres porszemcsék a mai napig vannak, akik nem tapadtak össze, hogy nagyobbak, valami nagyobbnak a részeivé váljanak, és egyébként pont ilyenkor, hát a tél végén, tavasz elején láthatjuk is ezeket a porszemcséket két szép szemünkkel.
Tényleg?
Igen. Nyilván nem egyesével látjuk őket, igen. Az égbolton, de van egy természeti jelenség, az állatövi fény, amit napnyugta után tudunk megfigyelni majd, vagy igazából már most is azért el lehet csípni. Úgy nagyjából nyugati irányban egy fény háromszög jelenik meg a látóhatáron. Egész magas háromszög, olyan, mintha valahol valami templomnak elrontották volna a díszkivilágítását. Az teljesen természetes jelenség. Ott azt látjuk, hogy a már lenyugodott nap megvilágítja ugye ezeket a porszemcséket, és onnan szóródik felénk a fénye.
Értem, aha. Tehát, hogy az kell egy pozíció nyilván, hogy megtörjön a fény rajtuk.
Igen.
Egyébként még gyorsan egy kérdés így a végére ennek a megszólalásunknak, hogy azok a folyamatok, amik egyébként zajlanak így a bolygók keletkezésekor, ezek még a mi naprendszerünkben is tartanak? Tehát, hogy lehet, hogy majd pár száz millió év múlva a mi naprendszerünkben is keletkezik újabb bolygó, vagy ahhoz már azért letisztult annyira?
Erre nem mernék okosat mondani. Ezt nem tudom.
Tehát, ugye, van, kérdés a, volt.
Ugye, vannak a kis bolygó öveink. Tehát ugye van a belső, a Mars és a Jupiter közötti részen, illetve van a Neptunuson túli, hogy ott a nagy sziklák összetapadjanak, és egy idő után annyira kitisztítsák a környezetüket, hogy a mai csillagászati definíció szerint bolygónak tekintsük őket, valószínűleg van rá esély. Az is elképzelhető egyébként, hogy valahol messze-messze a naprendszer széle felé, a Neptunuszon jóval túl, kering olyan objektum, aki a 2006-os bolygó definíciónak megfelel, és majd egyszer még a mi életünkben a csillagászok azt mondják, hogy na ő a 9. bolygó. Nem az. A Plutó, hanem ő. Ez benne van a pakliban.
Ez a nemrég bejelentett felfedezés egy olyan a napunkhoz hasonló csillagról szól, ami bizony 500 fényév távolságban van a Földtől. Azért az nincs közel, vagy csillagászati szempontból az közelebbnek számít?
Egy tejút rendszeren belül egy kellemes távolság. Nem, nagyon messze van. Nagyon, az messze van. Messze.
Igen. Na, akkor térjünk rá arra, hogy ugye beszélgettünk arról, hogy milyen izgalmas dolgok zajlanak itt a naprendszerünkben is, illetve a csillagok környékén. Tudományos szempontból miért fontos az, hogy a kutatók megtalálták ezt a bizonyos csillagot és a körülötte lévő kis gyűrűs szerkezetet?
Az a kulcs, hogy milyen szempontból hasonlít a naphoz ez a rendszer, illetve a naprendszerhez ez a HD 144-432 és a körülötte lévő gyűrűs rendszer. Nem a csillag mérete és nem a csillag típusa, mert valamivel nagyobb ez a csillag, mint a mi napunk, és sokkal-sokkal fiatalabb igazából, tehát ez egy ilyen néhány millió éves csillag igazából, szemben a mi néhány milliárd éves napunkkal. Igazából a körülötte lévő anyagnak az összetétele az, ami miatt ez a kutatók számára érdekes. Azt, hogy más csillagok körül vannak bolygók, azt tudjuk egy néhány évtizede, ugye most már több ezer naprendszeren kívüli bolygót ismerünk. Emellé szeretnének csillagászok egy modell tenni, hogy hogyan születnek meg a bolygók, ami nyilván arra fog majd kifutni, hogy a mi földünk hogyan született meg a naprendszerben, milyen volt az ősföldön milyen anyagok álltak rendelkezésre, milyen körülmények voltak, hogyan születhetett, miből születhetett meg az élet. Ennél a rendszernél azt találták a csillagászok, Varga József és munkatársai, hogy szerintük nagyon sok vas szemcse van ebben a gyűrű rendszerben, és ez azért érdekes, mert eddig a csillagászok inkább a szén gyakoriságát gondolták. Erre vannak egyébként friss eredmények is, mert az Osiris Rex küldetésről lehet, hogy még sokan emlékeznek, hiszen nemrég sikerült kinyitni azt a kapszulát, ami ugye szeptemberben lepottyant, és úgy rágyógyultak a csavarok, hogy nem lehetett kivenni belőle az aszteroida mintát. Most ugye január elején ugye sikerült felnyitni a kapszulát, de már a külső anyagoknak a vizsgálatából kiderült, hogy rengeteg szénben gazdag ásvány van. Aha. De ehhez képest a Föld esetében, a Merkur esetében ugye azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok vasnak kell lennie. És itt ebben a korongban, illetve gyűrű rendszerben látták nyomát először, tehát tudták igazolni a csillagászok, hogy itt nagy mennyiségű vasnak kell lennie.
Tehát akkor ezért is mondták azt, hogy ez ezért egyedi ugye ez a felfedezés, mert ahogy te is említetted, már nagyon sok csillagot találtak a csillagászok, és hogy tudjuk, hogy jó néhány a naphoz hasonló csillag van, csak hogy egyik körül sincs adott esetben az az anyag összetétel, ami a naprendszerünkhöz hasonló.
Pontosítanék, nem láttunk. Itt van egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok műszerfejlesztés zajlik, nem csak a csillagászatban nyilván, de a csillagászatban is. Aha. És az Európai Déli Obszervatórium egyik chilei obszervatóriumában, ez van ott az Atacama sivatagban, Paranal hegyen, van 4 darab 8 méteres távcső, hálózatként lehet használni, és a 4 távcső által gyűjtött fényt egy Matisse nevű műszer gyűjti össze, és annak az adataiból lehet ezt a gyűrűs modellt ugye elővarázsolni, hogy ez az, ami megmagyarázza a mérési adatainkat.
Nem úgy kell ezeket a távcsőket elképzelnünk, mint egy igazi távcsőt, hogy úgy belenéz a csillagász, és oda néz, ott van egy nagy öv, hanem különböző méréseket végeznek, és azokat a méréseket ez a bizonyos számítógépes rendszer az adatokat szépen összefésüli, összeolvassa, és ennek eredményeképpen mutatja azt meg, hogy ha ilyen és ilyen anyagok vannak, akkor neked ezt kell látni. Pontosan. Ha olyan és olyan anyagok vannak, neked azt kell látni. És a csillagászok nyilván egy rakás adat mellett adott esetben még lehet, hogy vizuálisan is kapnak erről valamiféle fényképet, mondhatni?
Tehát ebben az esetben nem. Aha. Tehát ami, ha esetleg valaki így a hírekben látta ezt a gyűrűs rendszert, hogy ezt hogy kell elképzeljük.
Igen, azok csak illusztrációk.
Nyilván van az, amikor egy grafikus megrajzolja, és tényleg gyönyörűen néz ki, és ott érezzük magunkat a HD 144-432 közelében. A csillagászok ennél kevésbé látványosat tudnak.
Kevésbé vizuálisak, igen.
Nincs grafikus végzettségük. Ja, a beérkező fény, tehát azért mind a négy távcsőhöz fény érkezik, onnan a fény megy tovább, és eljut valóban egy detektorig. Uh-huh. Hogyha valaki kíváncsi, hogy hogy néz ki a detektoron az a kép, az a digitális kép, amit mondtál,
igen,
akkor ott nálunk a csillagvizsgálatban a folyosón a legutolsó tablón van egy, pont a Matisz műszerről van egy kis ábra, uh-huh, hogy ez jelenik meg a detektoron, és aztán jön a csillagász, és ül le a számítógépe mellé, hogy azt a mintázatot átfordítsa valami felfoghatóvá, hogy hogyan is rendeződik el az anyag a csillag környezetében. És Varga József és munkatársai úgy találták, hogy ez a három gyűrű az, ami a legjobban leírja az ott gyűjtött adatokat.
Mindig jó hallani egy-egy ilyen új tudományos felfedezésről, amely egyrészt előre is mutathat, másrészt pedig amivel vissza lehet nyúlni, ahogy te is mondtad, Laci, hogy ki tudjuk talán még alaposabban elemezni azt, hogy hogyan is született az élet, mert hogy sokat beszélgettünk erről is így civilben, hogy igazából minden tudománynak, minden kutatásnak nagyjából a fő küldetése az, hogy kiderítse, hogy honnan jöttünk, és hogy hova tartunk, nem?
Igen.
Milyen érdekes.
Igen, ez az egyik szent grál, így van.
Igen, igen. Na, hát a legfontosabb kérdés jön, jelenleg, vagy akár a jövőben, bár ezt ugye, ahogy említettük, már sokszor emberi léptékkel nem lesz könnyű kivárni, olyan égitest lesz-e körül a csillag körül, ami földszerű? Mert hogy ugye a csillagászok alaposabban is ugye megvizsgálták ennek a csillagnak a környékét, és ahogy mondtad te is, ugye egyrészt ott a vas, ami ugye állítólag most a csillagászok szerint leginkább kell ahhoz, hogy földszerű bolygók, vagy hát akár kőzetbolygók jöjjenek létre, nem feltétlenül csak a szén, de emellett, hogyha jól tudom, akkor találtak magnéziumot, szilíciumot és oxigént is.
Ez egyébként teljesen rendben van, tehát hogy az elemek gyakoriságát nézzük, mert az univerzumban ezek a leggyakoribb elemek.
Ja, hogy oxigén tehát, van máshol is.
Igen, de hogy a hasonlóság, hogy arányaiban ezzel találkozunk, ez így rendben van, és azt erősíti igazából, hogy nagyon hasonló minden rendszer. Uh-huh. És az, hogy most ebben a rendszerben ilyen mennyiségű vasat találtak, az arra, hogy valószínűleg vannak még más rendszerek, sokan, akik szintén ehhez hasonlóak. Megint arra lyukadunk ki, hogy a Föld, illetve maga a naprendszer nem annyira különleges. Aha. Nyilván lehetnek különböző osztályok, de nem gondoljuk, nem merjük azt gondolni, hogy ennyire különlegesek lennénk. Most ebben az esetben, mivel ez egy fiatal rendszer, itt igazából ez a logikus is, jelenleg még csak gázbolygó, gázóriások, vagy azok kezdeményeik lehetnek. Uh-huh. Tehát azokból a gyűrűk közötti rések méretéből is arra következtetnek a csillagászok, hogy ilyen Jupiter, vagy még annál is nagyobb méretű bolygók keletkeznek. Tehát aha, még nem a kőzetbolygók, hanem egyelőre még a gázóriások születnek meg. Ez egyébként úgy gondoljuk, hogy a naprendszer esetében is így volt, hogy itt a hírekben benne volt, hogy mennyire közel vannak. Tehát, hogy a Merkurnál is közelebb van az egyik gyűrű, itt nagyjából a Mars, illetve Jupiter távolságra van a gyűrű, hogy a mi naprendszerünkben is az óriás bolygók, azok naprendszer belsejében születtek meg, és úgy vonultak ki, hogy migráltak ki a külső részekre.
Aha.
És aztán később születnek meg, amikor a gáz anyag már megtalálja maga helyét, akár a központi csillagon, akár ezekben a gázóriásokban, a visszamaradó porszemcsék, törmelékszemcsék tudnak aztán egymáshoz tapadni és gyarapodni, és úgy születnek meg a Földhöz hasonló kőzetbolygók. Tehát ha még most nem is, de egy néhány 10 millió év múlva valószínűleg azokból a gyűrűkből, amiket most látunk, azokból, aha, születnek meg kőzetbolygók.
Ha viszont az is ezekben a törvényszerűségekben adott, hogy milyen távolságra alakulhat ki kőzetbolygó, akkor a rajta lévő élethez szükséges feltételek is lehet, hogy bele vannak ezekbe a törvényszerűségekbe kódolva, nem lehet?
Itt a naprendszerben is van négy kőzetbolygónk, aha, és ugye van, aki nagyon-nagyon közel van a naphoz, ugye a,
igen,
Merkur,
igen.
Mi pont jó távolságra vagyunk, uh-huh, és ugye van a Mars, ami meg még távolabb van. Az, hogy a,
de hát nem véletlenül vizsgálják a Marsot is, hogy esetleg lehetett-e élet rajta, vagy bármi.
Így van, így van. Ugye az is egy fontos dolog, hogy mindig a földi mintából indulunk ki. Hát értem igen, ezt persze. Úgy, hogy amit itt a környezetünkben látunk, abból tudunk gondolkodni, hogy valószínűleg vízre van szükség az élethez, vagy szén, oxigén, tehát ezek az alapkövei az életnek. Nyilván lehet kiderült, hogy van más megoldás is, de addig nem gondolkodunk benne, amíg nincs erre valami erős utalás, mert ugye akkor sárkányokba is gondolkodhatnánk, és sok mindenben, és ezt nem biztos, hogy a természettudósok szeretnének. És a Földünkön lévő anyagok is kellenek ahhoz, hogy itt megszülethetett az élet. Mert ha egy bolygónak nincs légköre, nincs rajta víz, gondoljuk most, nincs erős mágneses tere, aha, mint amilyen a mi földünknek van, akkor ott hosszú távon nem stabilak a körülmények. A mágneses tér azért fontos, hogy a csillagnak, a napnak a sugárzása ne vigye el a légkört, a sugárzása ne roncsolja a felszínen megszülető életkezdeményeket, tehát nagyon sok minden kell ahhoz, hogy mi itt lehessünk.
Pedig én már nagyon biztosra mentem volna, de akkor ezek szerint mégiscsak igaz az, amit mondtál, hogy miattunk különleges ez a naprendszer, mert nálunk pont jókor, jó időben, jó helyen.
De nyilván egy természettudós nem mondhatja azt, hogy biztosan nincs máshol élet, vagy biztosan van máshol élet. Mindenkinek megvan persze a belső motivációja, hogy szeretné, hogyha egyedül lennénk, szeretné, hogyha többen lennénk, de az, hogy azt mondani, hogy tuti van, vagy tuti nincs, azt nem lehet mondani.
Én minden esetre, és ezt gondolom tudományosan nagyon sokat számít, azon az állásponton vagyok, hogy van, és szerintem sokan vagyunk így. Összességében jöhet-e bármi olyan információ itt az elkövetkező években, évtizedekben, mondjuk még a mi életünkben, ami alapvetően változtathatja meg a nézeteinket, a tudásunkat és az elképzeléseinket arról, hogy születtünk, hogy jöttünk létre és hogy hova tartunk?
Igen, ez mindig benne van a pakliban. Tehát ugye teljesen véletlenszerűen jöhet egy olyan furcsa eredmény, amit majd nem tudunk hova tenni, ez természetesen előfordulhat. Most ennél a konkrét példánál, hát egy évtizednek szerintem el kell telnie ahhoz, hogy minőségben többet tudjunk mondani róla, mert hogy most a jelenlegi csúcs műszerekkel vizsgálták ezt a rendszert. Aha. Varga József és munkatársai, tehát ez egy abszolút nemzetközi együttműködés, tehát egyrészt európai kutatókkal, de néhány amerikai kutató is részt vett ebben a munkában. Egy korábbi munkájukban 82 csillagot és környezetét térképeztek fel. Egy régebbi, egyszerűbb műszerrel, tehát ezt a régi műszert MIDI-nek hívták, eltelt nagyjából 20 év, és most a MATIS nevű műszerrel, meg másokkal, Gravity-vel, Pioneer-rel vizsgálták meg, de ez most a csúcs. Tehát ez itt tart most a csillagászat. Esetleg 5-10 év múlva lesznek olyan műszerek, újabb műszerek, amik már ehhez képest is többet tudnak, akkor tudnak ebben az esetben előrelépni. Most itt ők ezt a vizsgálatot elvégezték, ez vet fel további kérdéseket, vannak olyan részei a munkának, amiket nem tudnak egyértelműen megválaszolni. Aha. Tehát, hogyha nem is csílei távcsövekkel, de lehet akár, hogy valamilyen űreszközzel kell majd megfigyelni a következő években, és egy ilyen kiegészítő megfigyeléssel szorul a hurok a megoldás körül, és úgy fognak előrelépni. Szerintem minden tudományos cikka úgy végződik, hogy és ez mutatja, hogy további megfigyelésekre van szükség.
Szükségesek. Azért figyelj, csak összefoglalva így a végén ezt az egészet, ha tényleg egy kicsit az ember át tud kapcsolni, és bízom benne, hogy a hallgatóink is át tudtak egy kicsit ilyen tényleg ilyen csillagászati léptékkel tekinteni a Földre, illetve erre az egész rendszerre, hogy azért az egy csoda, ami itt van körülöttünk, közvetlenül is, meg körülöttünk az űrben is, pontosan ezért kell megfelelő alázattal, méltósággal és egyre nagyobb tudásvágyal hozzáállnunk.
Igen, az jó, hogyha rá tudunk csodálkozni erre.
Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm, hogy hívtatok.
Izgalmas utazás volt, és akkor még egyszer mondjuk, hogyha valakit egyébként érdekelnek ezek a témák, és szeretne egy picikét jobban belelátni, hogy mi zajlik a Föld körül, akkor természetesen a Zselici Csillagpark tárt kapukkal vár mindenkit.
Ha esetleg valakinek van kérdése, tehát tényleg úgy, hogy hetek óta álmatlanul forgolódik, mert ezen töri a fejét, nyugodtan írjon ránk Facebookon, vagy akár e-mailben, ha van valami kérdése. Igyekszünk válaszolni.
Laci, még egyszer nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
Drága hallgatóink, nektek pedig a figyelmet köszönjük szépen. Hát bízom benne, hogy nagyon izgalmas volt ez az utazás. Az elmúlt két évben is rengeteg érdekes témát dolgoztunk fel, hogyha van kedvetek hozzá, akkor hallgassátok meg azokat is, iratkozzatok fel a Hangosan Csináljuk podcastre, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!
Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.